vagy másfél éve hergeljük már a hallgatókat, nézőket azzal kapcsolatban, hogy most már tényleg el fog indulni egy kamatcsökkentés, és berendül a kötvénypiac. De az a helyzet, hogy ez tényleg itt lehet a küszöbön. Azért érdemes itt maradni velünk az adásban, mert konkrét példákon keresztül fogjuk bemutatni, hogy hogyan lehet a kötvénypiacon dupla profitot elérni. Kezdünk.
Bármilyen kijelentés, információ a beszélgető felek személyes véleményét tükrözi, ami nem minősül ajánlatnak és befektetési tanácsnak. Így nem alkalmas befektetési döntés meghozatalára.
Pénzbeszél podcast, Kovács Máté, Horváth Attila, Magyar Zoltán in the house, és hát most már ott tartunk, hogy lassan 10 000 feliratkozónk van, nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki még nem tette meg, akkor támogassa ezt a egyre bővülő népréteget, és csatlakozzon be a csatornánkba. Egyébként a kommentekben várjuk a kérdéseket, véleményeket, szoktunk rá reagálni, és ha tetszik az adás, akkor a like gomba lehet ezt kifejezni. Léci, abban segítsetek a nézőknek, hallgatóknak, hogy itt most fogunk beszélni például a másodpiaci kötvényekről, meg a kamatcsökkentés jelenségéről is. Egyáltalán mi fánterem ez a két fogalom, mondjuk kezdjük a másodpiaci kötvénnyel.
Oké, szóval ahhoz, hogy így megértsük azt, hogy hogyan lehet majd kiemelkedő hozamokat elérni az állampapírpiacon, az egy pár alapfogalmat tényleg így érdemes tudni, ami bekeretezi az egészet. A másodpiac az gyakorlatilag a használt kötvénypiac, hogyha nagyon leegyszerűsítve akarnék fogalmazni, olyan kötvényeket lehet itt megvásárolni, amiket korábban 1-2-10-20 évvel ezelőtt kibocsátottak, és még nem jártak le. Annyiban különbözik az elsődleges piactól, hogy az elsődleges piac az, amikor oda megyünk az államkincstárhoz, és megvesszük közvetlenül a magyar államtól az állampapírt, itt pedig valaki mástól, egy másik befektetőtől vesszük meg. A magyar állampapírok esetében az elsődleges piacnál egy rögzített árfolyamban van az elejétől a végéig, a másodlagos piacnál ott pedig a kereslet és a kínálat határozza meg, tehát jobban idomul a piaci változásokhoz.
Világos, tehát az elsődlegest azt nagyon jól ismeri a magyar lakosság, mert hogy főként ilyen állampapírokkal büszkélkedhet. Másodpiac az egy picit ilyen rejtjelesebb. Amikor jönnek be hozzánk, akkor szoktuk is tapasztalni, hogy kisebb a ezzel kapcsolatos tájékozódás, vagy tájékozottság.
Igen, holott azért azt érdemes látni, hogy ha nem csak a magyar, hanem az egész globális piacot nézzük, akkor a világon ez a legnagyobb tőkepiac, lényegesen nagyobb a másod kötvénypiac, mint úgy általában a részvénypiac, vagy bármilyen más, aranynak, bitcoinnak, vagy bármilyen másnak az eszköze, hiszen itt hatalmas mennyiségű kötvény az, ami már kibocsátásra került. Gondoljunk abban, amikor arról van szó, hogy itt több billió dollár államadósága van Amerikának, vagy akár Magyarországnak is ilyen gigantikus méretű az államadósága, az mind valamilyen másodpiaci kötvényben testesül meg.
Tehát jellemzően így vesznek fel hitelt az államok, hogy...
Hát először fölveszik, és akkor onnantól ez kint van a piacon, onnantól ez gazdát cserélhet.
Rendben, értem. Máté, tudsz abban segíteni a nézőknek, hallgatóknak, hogy akkor ez a kamatcsökkentés, meg úgy általában a kötvénypiac, ez hogyan függ össze?
Uh-huh. Jó, érdemes először azt tisztázni, hogy ki az, aki a kamatcsökkentéseket meghatározza, aki ezt eldönti, ugye ezek a jegybankok, központi bankok, Magyarországon ez a Magyar Nemzeti Bank, Amerikában, ami a szerintünk legjelentősebb jegybank, aki tényleg fújja a passzátszelet, aki irányítja a nemzetközi gazdasági alakulást, az a Fed. Azt kell tudni a jegybankokról, hogy ők ugye azt csinálják, hogy árstabilitásra hajtanak, tehát szabályozzák a piacot, olyan tekintetben, hogy szabályozzák az alapkamatot, emelik, csökkentik, értékpapírvásárlással pénzt juttatnak a gazdaságba, vagy értékpapír eladással pénzt vonnak ki a gazdaságból, és inflációs célokat fogalmaznak meg. Ezt csinálja a Magyar Nemzeti Bank, a Fed, ez a legfőbb jelentőségű munkája, vagy döntésük, szerepük.
Csúnya szóval ez a monetáris politika.
Igen, így szoktak hallani, vagy ezt szokták olvasni az emberek, szerintem a legtöbbször monetáris politika. Így van, így hivatkoznak rá a legjobban.
Rendben, és akkor a csökkentés, vagy kamatemelés egyáltalán így a másodpiaci kötvényre hogyan hat?
Hogyha megemelkedik az alapkamat, akkor csökken a másodpiaci kötvényeknek az árfolyama, illetve hogyha csökken az alapkamat, akkor pedig elkezd emelkedni a másodpiaci kötvényeknek az árfolyama. Erre fogunk megnézni konkrét példákat, de azt azért így előjáróban elmondom, hogy ami mondjuk az elmúlt két évben történt, az olyan párhuzamosan emelkedik az infláció, ezzel párhuzamosan rákényszerülnek a jegybankok arra, hogy megemeljék az alapkamatot, ezzel egy kicsit visszafogják a költést, és hogyha már megemelkedik az alapkamat, akkor korábban mondjuk kötvényeket vásároltak, ők kellemetlen helyzetbe kerülnek, mert hogy az ő állampapíraiknek az árfolyama legalább időszakosan, de visszaesik. És akkor ami jó eséllyel előttünk van időszak, az amikor elkezdik csökkenteni a kamatokat, amikor pedig pezsgőt bonthatnak végre a kötvénybefektetők, hiszen akkor elkezdhetnek újból emelkedni az árfolyamok, és a kamatokon felül extra nyerességre tehetnek szert.
Oké, mondjatok olyan konkrétumokat így az elmúlt időszakból, hogy még jobban megértsük.
Ez az egész téma, ugye a bevezetőben is mondtad, már egy másfél-két éve, hát gyakorlatilag onnantól a levegőben van, hogy elkezdik csökkenteni a kamatokat, hogy elkezdik emelni. Ugye elég ritka az, hogy egyáltalán megemelik a kamatokat, ez általában valamilyen válságkezelésnek ilyen értelemben a jele, egy inflációs problémának így a kezelésére ről szól. Ez az, ami történt itt az elmúlt két évben, váratlan infláció, váratlan kamatemelés, és igazából mivel nem lehetett látni azt, hogy meddig fajulhat el az infláció, mert eleve az is meglepte a gazdasági döntéshozókat, hogy van, vagy ilyen jelentős az infláció, ezért hát egy beláthatatlan ideig tartó kamat emelés, meg aztán egy kamat tetőzés következett, az utóbbi időszakában vagyunk. A kamat tetőzés az azt jelenti, hogy már nem emelik tovább a kamatokat, de még nem csökkentik, és hogy ez már maga a várakozás is olyan nagyon intenzíven, legalább egy ilyen egy-másfél éve tart, ahol folyamatosan arról szólnak a gazdasági hírek, meg a jegybankok is arról próbálnak ködösebb, vagy kevésbé ködösebb, vagy egyértelmű formában nyilatkozni, hogy majd a következő hónapban, majd azután, ott vagyunk már. De valahogy ez még egyelőre mindig nem akart eljönni. De ami érdekes, hogy 2023 végén viszont már tényleg volt egy konkrét jelek, majd erre fogunk példákat is mondani, amikor már nagyon egyértelműen be lett lengetve, hogy oké, most már az infláció szépen visszaállt a kívánatos szintre, vagy legalábbis erősen abba az irányba tart, mert jól van, az alapkamat alatt van az infláció, úgyhogy most már aztán ideje lehet annak, hogy záros időn belül elkezdjük csökkenteni a kamatokat, és erre viszont egy nagyon látványos emelkedéssel is reagált a piac. Még egy-két dolgot azért így, bocsánat, csak így hozzátennék, csak hogy egyébként tényleg mennyire drasztikus volt ez az egész változás. Ha megnézzük így a legnagyobb ETF-eket a világon, az ETF-ek ilyen passzív, vagy bocsánat, tőzsdén kereskedhető befektetési alapok, a 100 legnagyobb ETF-ből a legrosszabb teljesítményűvel pont a hosszú távú amerikai állampapírokat összefogónak volt az éves eredménye. Ez jól jelzi azt, hogy egyébként mennyire fölkavarta az elmúlt két évnek a változása, gyakorlatilag itt két év alatt annyit változott a piac, hogy egy évtizednyi hozamot képes volt így erodálni. Ebből az állapotban vagyunk most, és akkor innen várakozunk arra, hogy jöjjön valami sokkal, de sokkal kedvezőbb kimenetel.
Jöhetnek konkrétumok.
Igen, azért itt azt láthatjuk, hogy a jegybankoknak a nyilatkozata az azért pingpongozott, bár Attila mondta, és ez valóban így van, hogy 2023 végén pozitívak voltak a kilátások, viszont 2024 elején pont, hogy negatívra fordultak, és ezt konkrét árfolyammal, vagy hát esemény ábrával is be tudom mutatni, vagy be tudjuk mutatni. Azt javasoljuk a hallgatóknak, hogy aki hallgatja, az most nézze is az adást, mert több képet is meg fogunk osztani, ahol bejelöljük egy konkrét kiválasztott másodpiaci állampapíron, hogy a különböző főként Fed kamatdöntési események és nyilatkozatok azok milyen hatással voltak az árfolyamra. Ha van rá nyilván nyitottság, akkor meg tudjuk csinálni ezt akár egy mondjuk eurós, spanyol, olasz más állampapíron is. Most itt kifejezetten egy dolláros másodpiaci magyar állampapíron szeretnénk ezeket az eseményeket bemutatni, és például itt ábrá megosztással mutatjuk, hogy itt november 1-én volt egy Fed kamat döntés.
Azt mondd el, Léci, hogy mit tud ez a másodpiaci állampapír, amit most nézel?
Ez ugye azt tudja, amit itt az előbb felsoroltunk, dupla profitot, röviden, az azt jelenti, hogyha ugye van árfolyama, ez fontos tisztázni, ezt azért szerintem már, aki hallgatja az adásokat, hallotta többször is tőlünk, illetve van kamat fizetése fixen, és ebből lesz a dupla profit. És én sokszor el szoktam mondani, mert hivatkoztunk már a tripla profitra is, már az pedig ugye a devizárfolyam nyereségből adódó lehetőség, de most itt csak koncentráljunk tényleg a kötvénynek, a másodpiaci állampapírnak az árfolyam alakulására.
Igen, csak annyit hadd mondjak el, hogy ez egy 2011-ben kibocsátott, igen, 2041-ig működő állampapír, 7,625%-os éves fix kamatot fizet dollárban.
Tehát így van.
Ezek a fontos alapparaméterek, csak hogyha valaki nem olvas neki egyből abból.
És mivel hosszú lejáratú állampapír, ezért ezek a kamadöntések jelentős hatással vannak az árfolyamára. A rövid lejáratú állampapíroknál mi az ott kevesebb olyannal foglalkozunk, jellemzően ott inkább a tőkegarancia dominál az ügyfeleknél, akiknek ezt javasoljuk. Hosszabb távú befektetőknél is jellemzően minket ők keresnek meg. A hosszabb lejáratú állampapírokat szoktuk ajánlani, ezért is beszélünk most is, ezért is hozom példaként ezt az állampapírt, és ennél ezek a döntések azért jelentős hatással vannak, tehát itt az ábrán látszik, hogy például november 1-én volt egy kamatdöntés, ahol a hangulat az elkezdett javulni jelentősen, mind az amerikai, mind a európai tőzsdéken, köszönhetően az amerikai vártnál gyengébb gazdasági adatoknak, ami ugye mit vetít előre, hogy majd csökken az infláció, magyarul elkezdhet csökkenteni a kamatot. Emelkedett is 103-ról, akkor ott volt az árfolyam körülbelül olyan 106-107%-ra. Majd utána jött egy kis kivárás, majd utána fölment egészen a következő kamatdöntésig, december 13-ig, egészen 113-114%-ra az árfolyam. A kötvény árfolyama. Ezt láthatják is a nézők. Majd utána december 13-án jött egy újabb Fed kamatdöntés, ahol szintén rendkívül optimista jövőképet vázolt föl a Fed elnöke, Jerome Powell. Optimista volt, elmondta, hogy egyetértettek abban, hogy a következő lépés valószínűleg a kamatcsökkentés lesz. Nem így lett, de mivel ez egy pozitív döntés volt, ezért még emelkedett az árfolyam 114-ről egészen 120-ig. És akkor utána jöttek a fekete levesek, erről is mindjárt beszélünk, szóval ez volt az a pozitív szenárió tavaly évvégén.
Szerintem itt álljunk meg egy pillanatra, és akkor itt akkor rögzítsük is, hogy pontosan mi történt, meg akkor hogyan reagált a piac. Tehát az történt, hogy konkrétan már a gazdasági döntéshozók is belengedték azt, hogy jön a kamatcsökkentés. Nem csökkent a kamat, de már annak a híre is elég ahhoz, hogy hirtelen emelkedjen az árfolyam, és hogy már csak a kamat csökkentésnek a hírére, ugye itt ez alatt az időszak alatt, két hónap alatt, cirka két hónap, két és fél hónap alatt, konkrétan 20%-kal emelkedett meg az árfolyam, meg mondjuk, hogyha erre még hozzáadjuk az arra az időszakra eső kamatokat, akkor
töbletet,
tudom, még volt mondjuk 1% benne.
Igen.
Igen.
Tehát a magyarul, ha valaki azon ebben a 20%-os periódusnak az elején megvásárolta ezt a kötvényt, és a 20%-os periódus
végéig tartotta,
akkor neki 20%-kal többet jelzett ki az értékpapírszámlán.
Így van.
Érték. Igen. Tehát ennyivel ér többet a befektetése. Plusz, igen, ugye, ha arányosítva még beszámolnak a kamatokat, akkor még az a növekmény.
De ez nem azt jelenti, hogy mindenki meg fogja tudni találni az alját meg a tetejét, és csak hogyha mondjuk ezt a két időszakot,
igen,
jelezzük, vagy ezt így utólag így visszanézzük, akkor nagyon, nagyon élesen jelzi azt, hogy a jó hírekre, tehát a kamatcsökkentés várakozására milyen masszívan tud reagálni egyébként egy nagyon ártatlan befektetés, állampapír.
Igen. És mielőtt beszélnénk a ellenirányú mozgásnak az okairól, hogy mi történt utána, a hallgatók is, vagy nézők is láthatják, hogy mi volt ez a lezuhanás 2024 elejétől egészen végül is a mai napig is. Arról is mindjárt beszélünk, csak először pörgessük vissza az időkerekét. Még 2023. október 1-je környékére, amikor szintén volt egy zuhanás az árfolyamban, és itt arra akarnék igazából kitérni, hogy miért beszélünk mindig a Fednek a döntéseiről, miért nem a Magyar Nemzeti Banknak a kamat döntése befolyásolja ennek az állampapírnak az árfolyamát. Hát azért, miközben ugye ez egy magyar állampapír, merülhet fel jogosan ugye a kérdés a hallgatókban. Ez azért van, és itt ki is gyűjtöttem egy olyan grafikont, hogy 9. ó-elsőjén váratlanul megugrott az amerikai munkanélküliségi ráta, ami önmagában ugyan rossz hír, de közben felveti a lehetőségét annak, hogy a Fed törekvése a gazdaság lassítására és az infláció letörésére sikeres volt. Erre ugye érdekes módon ugye elkezdett zuhanni az árfolyam, majd utána ugyanaznap jött egy esemény hír, hogy a Moody's az pedig felfelé növelte Magyarország adó besorolását, mármint hogy tartotta, tehát hagyta ugyanazon a szinten. Ez egy pozitív szenárió, és lehetett látni, hogy ez a szenárió nem, hogy növelte a magyar állampapír értékét, és pozitívat okozott, hanem inkább lefelé vitte, tehát az amerikai döntés, az amerikai események azok nagyobb hatással voltak, mint a Moody's-nak a magyarországi besorolása, az, hogy tartotta a besorolási szintet. Majd utána jött egy Fed kamat döntés, amikor az inflációval kapcsolatban negatív véleményt fogalmazott meg még október 20-án a Fed elnöke, és attól zuhan be igazán az árfolyam. Itt lehet is látni a képernyőn. Tehát a Moody's döntése semmit nem változtatott az árfolyamon, hanem a Fednek a döntése 108-ról levitte az árfolyamot 102-101%-ra, tehát 6-7%-os csökkenést okozott csak a Fednek a bejelentése az árfolyamon, miközben a Moody's-nak a besorolási döntése az senkit nem érdekelt.
Jó, ez így nekem teljesen világos, hogy akkor mekkora súllyal esik a latba egy magyarországi kérdés, meg egy
egyébként, hogyha majd ugyanerre szerintem bevágunk képeket, hogyha megnéznénk egy spanyol, egy osztrák, vagy egy olasz állampapírt, és egy amerikait, akkor igazából mindenhol látszik az, hogy reagál a piac. Tehát ez itt az történik, hogy a befektetők a pénz után mennek, tehát baromira egyszerű. Azt nézik, hogy hol tudnak több pénzt keresni, vagy a közel jövőben, vagy a távoli jövőben éppen hol lesznek majd jobb hozamok. Ugye ehhez nézik ugye a világpiacnak az alakulását, azt nézik, hogy a friss kamatokat hol fizetnek többet, vagy várhatóan hol fognak többet fizetni, és ez alapján igyekszik változtatni a pozíciójukat, eladni egy állampapírt, vagy vásárolni egy állampapírt, és igazából ez pedig az egész világban így egységes, mert hogyha Amerikában többet fizetnek, akkor majd oda visznek több pénzt, hogyha kevesebbet, akkor meg onnan elvisznek pénzt, és ez mind valamihez képest viszonyítják. Úgyhogy ez igazából azért is van nagyon nagy hatással az egész kötvénypiacnak a működésére, mert igazából ez a befektetőknek a pénztárcájáról szól.
Sőt, még itt egy dologgal szeretném megerősíteni, ez is rajta van a grafikonon, az Magyar Nemzeti Bank első kamatcsökkentése hosszú idő után, ugye attól sokat vártak az emberek, az is egy ilyen kis nyúlfarsnyi változást okozott az árfolyamon, szerintem ez 0,5%-os, vagy még annyi se kamatemelést, kamatváltoztatást csökkentett, ez 2023. május 23-a az MNB első kamatemelése, vagy kamatcsökkentése, bocsánat, szóval semmilyen hatása kvázi nincsen a magyar állampapírra, a Magyar Nemzeti Banknak a kamat döntése.
Igen, mert ez inkább a devizánsága, szerintem a forintosat, igen, hogyha előkapnánk, akkor azért ott van lenne, ott van hatása. De egyébként nagyon érdekes, hogy ugye ez elvileg azért azt jelezné a kamat csökkentés, hogy akkor a magyar gazdaság kezd végül révbe érni, vagy legalábbis kezd kijönni így az iszabból, és hát annak azért örülhetnének a befektetők, de úgy látszik, hogy itt is a pénz számít. Ez annyira nem hagyja meg őket, legalábbis egyelőre.
Igen, és akkor a lefelé irányuló trendek 2024 elején pedig hát több okból is visszavezethetőek. Volt egy január 31-én, 2024. január 31-én történő Fed kamatdöntés, ezt is láthatják a képernyőn a hallgatók, ahol a jegybank, az amerikai jegybank megint csak ugye nem változtatott az alapkamaton, az ugye az elmúlt hónapokban is változatlan, tehát nem változtatott az irányadó kamaton, de folyamatosan ezek az üzenetek, ezek egyre negatívabbak, tehát itt elmondta január 31-én a Fed elnöke, hogy márciusban nem terveznek kamatvágást. Szóval ez felébresztette a befektetőket, és a dollár egyből erősödni kezdett, és nyilván az ilyen feltörekvő piacoknak pedig rossz hatásra van, esett is az árfolyam, körülbelül olyan 116%-ról, 113%-ig. Majd utána március 20-án is volt egy szintén negatív előjelt, vagy negatív szempontokat figyelembe vévő Fed döntés. A jegybanki alapkamaton nem módosítottak, viszont utána 115%-ról most lezuhant az árfolyam körülbelül olyan 111 környékére. Úgyhogy most itt tartunk nagyjából.
Ennek fényében mik lehetnek akkor a kimenetek?
Szerintem, hogy egy konklúziót akarunk vonni, így, hogy már láttuk azt, hogy mi történik akkor, amikor a várakozások kedvezően alakulnak. Hú, hát itt hirtelen ugrott 20%-ot az árfolyam, annak a hírjára, hogy már végre elkezdik csökkenteni a kamatokat. Aztán visszagyengült 10%-ot annak a hírére, vagy azoknak a híreknek, hogy talán nem lesz annyira gyorsan kamatcsökkentés a világban. Abban azért egy elemzői konszenzus van, tényleg végignéztünk most nagyon sokat, konkrétan a Fednek a saját elemzésétől kezdve a Morgan Stanleytől, a Moody'sig, IMF-ig, ott kb. Mindenhol egyetértés van abban, hogy hosszabb távon, nem egy-két hónap, hanem mondjuk 2-3 éves időtávban jelentősen várják azt, hogy csökkenni fog a kamat Amerikában és Európában is. Tehát amit most látunk, azok elsősorban a rövid távú változásokra való reakciók, de hogyha abból indulunk ki, hogy fogalmunk sincsen, hogy ez most április, május, június, december, következő év, február valamikor, de előbb-utóbb be fog következni, akkor azért arra is számíthatunk, hogy előbb-utóbb fog erre élesen reagálni így a piac. Nyilván azt nem tudjuk, hogy pontosan hány százalékot fog ugrani, de már van arra egy, mondjuk egy mintánk, hogyha van egy jó várakozásunk, akkor akár 20%-ot is ugorhat erre az árfolyam. Ez szerintem mondjuk egy pozitív kimenetele a várakozásoknak, azt nem tudjuk, hogy az egy hónap alatt, vagy két év alatt fog összejönni, de én úgy gondolom, hogyha 3 év alatt szedünk össze 20% extra árfolyamnyerességet, még amellé a 6-7%-os a kamat mellé, akkor is egyébként nagyon boldogak lehetünk, mert az egyébként már odaverte a S&P 500 amerikai részvénypiacnak az hosszú távú átlag eredményét. Úgyhogy szerintem, tehát ilyen téren azért nagyon jók így a kilátások. Nyilván azért vannak kockázatok, mint mindig, amikről ritkán szoktak beszélni, tehát mi van akkor, hogyha ragadóssá válik az infláció, mi van akkor, hogy nem tudom, felrobban a kőolajnak az árfolyama, és megint megugrik. Ezek nyilván elodázhatják ezt a kamat csökkentést. Az látszik, hogy azért mondjuk az elemzőknek a többsége inkább arra számít, hogy egy-két éven belül azért jelentősen csökkenhetnek a kamatok, és ezzel jó eséllyel dupla profitot juttathatnak a befektetők.
Igen, ezek az előrejelzések, amik ugye, ahogy mondta is Attila, bizonytalanok nyilván, de ennek az adásnak inkább az a célja, hogy alátámasszuk azokat a eddig elmondott feltevéseinket, felvetéseinket, hogy ezek az árfolyamok nem csak úgy a légből kapottan változnak, hanem ezek kiszámíthatóan bizonyos események hatására történhetnek, és ugye mi kamatcsökkentést várunk a Fedtől a világban, ez pedig mit okoz majd árfolyamemelkedést ezeknél az állampapíroknál, itt van erre a tényszerű példa ezeken az ábrákon, ezáltal, ha egy hónap múlva vagy fél év múlva is következik be, de azok a befektetők, akik még ezen a viszonylag jó árfolyamon vásárolnak, azok jól járhatnak. Erre szeretnénk felhívni a figyelmet.
Igen, tehát azt nem tudjuk, hogy mikor, csak fog reagálni a piac, csak azt, hogy hogyan arra, hogyha elkezdik majd csökkenteni a kamatokat.
Igen, igen. Azt szerettük volna itt alátámasztani, reméljük sikerült. Mondom, ha van erre nyitottság, akkor persze ezt meg tudjuk csinálni más ország állampapírjaira is. Úgyhogy igazából ez lenne az üzenet.
Csak reagálva arra, hogy akkor igazából mit is tudunk csinálni ezzel, hogy hogyan tudjuk ezt gyakorlatba kihasználni. Igazából szerintem három fő terület van, ahol ezt így stratégia szinten be lehet így emelni a portfólióba. Az egyik az, hogy így megörülünk neki, és amíg ilyen magasak a kamatok, addig berögzítjük hosszú távon, arra számítva, hogy a mostani 5-6-7%-os kamatoknak nagyon fogunk örülni egy-két év múlva, mint ahogyan egyébként itt a magyar befektetőknek már van tapasztalata arról, hogy most, amikor már csak 7%-ot fizet a prémium állampapír, nagyon visszasírják azt, amikor 15-öt meg 18-at fizetett, vagy legalábbis olyan kamatokkal lehetett vásárolni. Ugyanez a helyzet most itt a nemzetközi kötvénypiacon, csak ott annyi a különbség, hogy még nem ment mellettünk ez a vonat. Szóval aki úgy érzi, hogy a magyar állampapírról forintban lemaradt, prémiumról, az akkor még a nemzetközi piacon ezt így bepótolhatja. Tehát ez az egyik, berögzíthetjük a kamatokat hosszú távon, másik az, hogyha mondjuk van egy kiegyensúlyozott portfóliónk, akkor ha valamikor, akkor most érdemes bele elhelyezni kötvényeket, mert mondjuk ezt 2-3 évvel ezelőtt úgy tudtuk megtenni, hogy beleraktuk szépen a 0%-os nyugat-európai állampapírjainkat, meg beleraktuk a 2%-os, a 2-3%-os amerikai állampapírokat. Most, hogyha belehelyezzünk egy hosszú távú kötvényt, ez egyébként mint a portfóliókban elég sokban szerepel, akkor legalább ezt egy korrekt kamat mellett tudjuk megtenni. És hát a harmadik az, hogy csúnya szóval élve, de spekulálunk, legalábbis játszunk arra, hogy ez a kamat csökkentés, ez a kedvünkre fog változni, és nem egyszerűen csak a kamatokat szeretnénk így bezsebelni, hanem dupla profitot is szeretnénk elérni, mert hogy úgy érezzük, hogy ez egy nagyon jól belátható terület, és ha azt nem is látjuk, hogy egy-két hónap múlva, de azt mondjuk igen, hogy 2-3 év alatt azért egy korrekt hozam valószínű, hogy összejön a kitermelt kamatok mellett.
Igen, és akinek forintban van a pénze, esetleg például a prémium állampapírt, amit tavaly előtt vett, és forintban kapott egy nagyobb összegű kamatot, és azt nem tudja hova tenni, mert már nem olyan vonzó, ahogy Attila is elmondta, a jelenleg érvényben lévő állampapírok, magyar állampapíroknak a hozamai, kamatai, akkor ugye tripla profitot is elérhet azzal, hogy forintot átváltunk dollárra, euróra, és tekintve most ugye a forintnak a veszőfutását és a jövőbeli kilátásokat, ugye a devizárfolyam nyereség is ott lesz a fix kamat és a kötvényárfolyam változás vagy nyereség mellett. Tehát így lehet akár nem csak a dupla profitra, hanem a tripla profitra is hajazni.
Ez tetszik. Ez a befektetői életút, ez nagyon szimpatikus. Ugye megcsípte az elsődleges piacon a magas kamatozású állampapírt, kijön belőle a magas kamat, azt már nem tudja hova visszatenni, mert kivezették azt a sorozatot, de megnézte valaki ezt a podcast adást, megorrolta, hogy van még a másodpiacon egy olyan lehetőség, ami akár 18 évre előre be tudja fixálni ezt a dolláros, egészen impozáns kamatszintet, és benne van egy rakat árfolyamnyereség, és akkor itt tényleg összeállhat a tripla profit is. Ez tetszik közben.
Így van, és könnyebb döntési hozatalba is, tehát könnyebb döntési helyzetben vannak most a befektetők, hiszen nincsen az egy évvel ezelőtti prémium állampapír ellenszél, úgymond, vagy tehát nincsen elcsábulásra lehetőség, mert most jelenleg olyanok az ajánlatok a Magyar Állam Kincstár oldalán, hogy szerintem valós alternatívát tudunk észszerűen, egyértelműen ajánlani a befektetőknek, úgyhogy...
Hát konkrétan a hosszú állampapírok dollárban annyit fizetnek, vagy talán még egy kicsit többet is, mint forintban.
Úgyhogy... A fix állampapír, igen, 3 évre, ami ugye egy rövid
táv. Hát a hosszúaknál, igen. Igen. Ott, hogyha olyan 10-20 éves állampapírokat nézünk, ott már forintban, szerintem egyébként lehet, hogy dollárba be is előzi a forintos kamatokat, úgyhogy az meg szerintem már azért elég erős.
És hát a dollár-forint egymáshoz viszonyított párharcában az elmúlt 5 évben egy olyan éves 6%-os dollár erősödés volt.
Hát idén is 6%-ot gyengült, igen.
Az első negyed évben.
Így van, igen.
Hát igen. Hát igen. Nagyon egyszerű a helyzet. Még a kamatcsökkentés előtt be lehet zsebelni ezeket a másodpiaci kötvényeket, azt is, amit a Máté bemutatott meg, van még nagyon sok a tarsolyunkban, úgyhogy ha valaki szeretné ezeket kiaknázni, akkor még ne késlekedjen, most meg tudja tenni. A konzultációs linkre kattintva, ami a leírásban található, el lehet hozzánk jönni egy költség- és kötelezettségmentes beszélgetésre, ahol bővebb információval tudunk szolgálni azoknak, akik érdeklődnek. Köszönjük szépen a figyelmet, a viszontlátásra, a viszonthallásra.
A viszontlátásra.
A viszontlátásra.
Ez volt a Pénzbeszél, az Investmentors podcastje. Ha tetszett, iratkozzon fel ön is, hogy ne maradjon le a legújabb felvételekről.
Ja, ja, jó, ez Máté Izzi, az őrült professzor, a diagram volt a jellem az óvodába vonal, és akkor tudod már, ott mindenki így, és akkor 23, csak 13-ba is, és akkor itt volt ugye a Moody's, és akkor ott,